Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, jelentette ki Orbán Viktor az idei Szakmasztár Fesztivált megnyitó beszédében. A miniszterelnök ismertetése szerint, amikor pályaválasztásra kerül sor, a fiatalok több mint fele végül a technikumot választja, a túljelentkezés általában 3-szoros, de van, ahol 10-szeres. Magyarország egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László emlékeztetett, a szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapat a második helyet ért el, Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. Az MKIK harmadjára rendezte meg a Szakmasztár Fesztivált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve. A korszerű tudáshoz, annak átadásához korszerű eszközök kellenek, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, amikor egy fővárosi iskolában adott át laptopokat. Rétvári Bence azt mondta, a kormány korszerű magyar oktatást épít, a tanárok megbecsülésén túl, a klasszikus tankönyvi tudás mellett az okos eszközök segítségével. Idén 193 ezer diák vehetett át laptopot, így a program harmadik évében már 450 ezer ilyen eszközt osztottak ki. Újabb magyarországi vasúti fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben az Egy övezet, egy út nevű kínai kezdeményezés keretében, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezáltal külső finanszírozással gyorsan és hatékonyan kerülhet sor a hálózat modernizálására. Kínai kollégájával folytatott tárgyalása után bejelentette, hogy ugyanilyen finanszírozási feltételekkel megépülhet a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték. A kínai Fiber Home Magyarországon hozza létre legnagyobb európai bázisát, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A 8 milliárd forintos beruházás nagyjából 150 új munkahelyet teremthet, ehhez az állam 15%-os pénzügyi támogatást biztosít. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy hetedik kínai nagyváros, Shenzhen is közvetlenül lesz elérhető Budapestről. A hétvégén láttak hozzá az ötödik kút fúrásához a nyékpuszta lelőhelyen, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A Sarkad térségében feltárt szénhidrogén mezőn tavaly február óta üzemel az első kút, aztán újabb kettőt fúrtak le, az elmúlt élen termelésbe állt egy évekkel ezelőtt lemélyített másik is. Az eddig felszínre hozott földgáz mennyisége 67 millió köbméter. A kormány felszólítja az üzemanyag forgalmazókat, hogy áraikat önkéntes alapon igazítsák a régiós átlaghoz, hogy a magyar üzemanyagárak ne szakadjanak el attól, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton szerint az elmúlt napokban már történt kedvező elmozdulás, de a péntektől várható üzemanyagárak még mindig magasabbak a régiós átlagszintnél. A gázolajnál ez még mindig 10 forint, a benzinnél 27 forint az eltérés. Két hét türelmi időt adott a kormány, de ha a kérés nem teljesül, akkor akár drasztikus módszerekkel is beavatkoznak majd, mondta a táncvezető. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 605.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 417.100 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 14, a nettó 13,8, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Szomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár reagálásában emlékeztetett, már 1 millió emberrel dolgoznak többen a Gyurcsány korszakhoz képest. Joe Biden amerikai elnök aláírta és ezzel hatályba léptette a 95 milliárd dolláros nemzetközi támogatást is magában foglaló amerikai törvénycsomagot, amely a többi között Ukrajna és Izrael számára tartalmaz forrásokat. Az új jogszabály szerint az Egyesült Államok Ukrajna számára több mint 60 milliárd dollárt biztosít katonai támogatásként, az első szállítmány az elnök szándéka szerint már ezen a héten útnak indul. Folytatja készülődését az izraeli hadsereg a palesztin lakosságú gázai övezet déli végén az egyiptomi határnál fekvő Rafah város megtámadására, derül ki izraeli kormányzati tisztviselők nyilatkozataiból. A következő két hétben összeül a hadikabinet, és várhatóan engedélyezik a palesztin civilek előreláthatóan egy hónapig tartó evakuálását. Az elmúlt napokban történt sziklaomlás miatt a Pilisi parkerdő ZRT ideglenesen lezárta a rám szakadékot. Az esetben nem sérült meg senki. A közkedvelt Szurdokban a cég geológiai és statikai vizsgálatot végeztet. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, de a megnövekvő gomoly felhőzetből majd előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adást azzal zártuk, hogy a mai adás egy talán szerintem sokak számára izgalmas téma lehet a francia forradalom, de nyilván egyházi vonatkozásból fogjuk ezt a témát taglalni, még pedig nem mással, mint Buda Péter, atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Francia forradalomról hallgatóinknak középiskolából az 1789-es évszám megvan, a trónon 16. Lajos és felesége Mária Antoinette, vagy Maria Antoinette, ugye Mária Terézia 8. gyermeke körülbelül, de sokadik, és hát a sorsukat is ismerjük, talán a forradalom kirobbanásának főbb okait, vagy legalábbis összetevőit is sokan tudjuk, de hogyan befolyásolta ez az egyház működését, mennyire volt az egyháznak akár szerepe is a forradalom egészében?
Az egyháznak az életét döntően befolyásolja a francia forradalom, annyira, hogy mondhatjuk, hogy katasztrofálisan érintette nem csak a francia egyházat, hanem a francia forradalom kitágulásával és napoleoni korszakkal gyakorlatilag egész európai egyházat érintette. De talán kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy mi volt ennek az oka. Tehát egy néhány fontos dolgot meg kell nézni, hogy mi vezetett oda, hogy kirobbanjon egy ilyen forradalom, és hogy ez a forradalom előbb-utóbb egyház ellenessé váljon. Tehát először is Franciaországnak a helyzete a 18. század végén már korán sem az, mint egy évszázaddal korábban, amikor 14. Lajos korában Franciaország...
Pompa és ragyogás és gazdagság volt.
Így van, Versailles udvar, napkirály és így tovább. Unokája, 15. Lajos, akiről az előző adásban már volt szó a jezsuita rend eltörlése kapcsán, ő nem azzal foglalkozott, mint a nagypapája. Tehát nem annyira Franciaországnak az érdekeit nézte, hanem inkább el volt foglalva az élvezetekkel, ő nevéhez fűződik ez a szép mondás, hogy utánam a vízözön, híresek a kegyencnői, Madame Pompadour, Madame Dubarry. Igazából Franciaország hanyatlásnak indul. Igaz, hogy neki is van néhány próbálkozása, nagyobb ívű európai konfliktusokba bekapcsolódva Franciaországnak a hatalmát kívánta növelni, azonban ezek mind kudarccal végződtek. Az egyik legjelentősebb a 7 éves háború, amiben Franciaország a vesztesek között végzett, elveszített az indiai gyarmatait, és Európában is megnyírbálódott a tekintélye. Itt ebből elsősorban Franciaországnak a nagy riválisa, Anglia profitált. Éppen ezért, amikor kitört az amerikai függetlenségi háború, akkor Franciaország ebbe is bekapcsolódik, csak éppen a függetleneni vágyó gyarmatoknak az oldalán, amely komoly anyagi áldozatokat követelt Franciaországtól, tehát ez a hadbalépés, azonban nem hozta meg a várt eredményeket, tehát Anglia nem gyengült meg annyira, amennyire ezt Franciaország szerette volna, illetve hát a befektetett összegek nem térültek meg. Közben az arisztokrácia éli a maga eléggé dőzsölő és pénzemésztő életét. Sajnos itt az egyházat is meg kell említeni, hiszen az egyháznak a főpapjai maguk is hasonló módon éltek, az országban pedig egyre nő az elégedetlenség. Közben zajlik az ipari forradalom, a kereskedelemnek a fejlődése, és Franciaország társadalmi berendezkedése igen érdekes, mert úgynevezett három rendre tagolódik, tehát egyrészt a papság, másrészt az arisztokrácia, harmadik pedig az úgynevezett harmadik rend, az egyéb. Ugye a klasszikus elnevezéssel ugye vannak az oratórész, tehát akik imádkoznak, ez a klérust jelenti, a bellatórész, ugye ez a harcoló osztály, ez az arisztokrácia, a nemesség, és a harmadik rend az pedig, hát akik egyébként ugye a laboratórész, a dolgozók, a munkások, akik a parasztoktól kezdve a kereskedőkig mindenféle egyéb tevékenységgel folytató embereket foglalják magukba. Viszont komoly gazdasági változások történtek ebben az időben, míg korábban a feudalizmus idején a gazdaság alapja az a föld és a mezőgazdaság volt, most egyre inkább az ipar és a kereskedelem kerül előtérbe, amely viszont már nem az arisztokrácia és a papság kezében volt, mint a földek nagy része, hanem a harmadik rendnek a kezében, akik viszont a jogaikat tekintve sokkal kevesebben rendelkeztek, mint az első két rend. És akkor itt most még egy picit a francia egyházról is szóljunk, illetve a francia papságról. A földterületeknek kb. 10%-a az egyházi kézen volt. Mindezt összesen olyan 120-130 ezer ember birtokolta, ennyi a papoknak, szerzeteseknek és az apácáknak a száma ebben az időben. Természetesen a felső papság ezek között is kiemelkedik, míg a vidéki papság az életszínvonalát tekintve inkább a harmadik rendhez közelített, tehát számukra az élet az nem volt annyira fényes, mint a felső papság számára, éppen ezért az alsó papság maga is nyitott volt arra, hogy valamilyen társadalmi változásnak kellene bekövetkezni a javak igazságosabb elosztása érdekében.
Thank you.
Ez azért fontos megemlíteni, mert itt ugye látszik, hogy az egyházon belül is megoszlik a vélemény, hogy most maradjunk ennél a becsontosodott abszolutisztikus rendszernél, vagy pedig valami változás következzen be a társadalom életében. Mivel a gazdasági helyzet egyre romlott Franciaországban, és ebben az időben egyre több éhséglázadás tört ki, meg felkelések, amelyeket persze levertek, de hát ez nem oldotta meg a problémát. Az országnak a gazdasága a romokban hevert, néhány felvilágosult gazdasági szakember próbál segíteni, Turgó vagy Necker reformokat bevezetni a francia gazdaságban, azonban az arisztokrácia ezeket általában keresztül húzza, akik ragaszkodnak a meglévő jogaikhoz, a birtokaikhoz. Most kicsit zárójelben hadd említsük meg Versailles-t, mert ugye mindig ezzel szokták azonosítani a régi rendet, hogy a versailles-i fényűzés, a pompa, stb. Ez az, ami a tömeget vagy az alsó néposztályokat arra indította, hogy forradalmian lépjenek fel. Egyébként ugye ekkor már nem 15. Lajos, hanem 16. Lajos az uralkodó 1774-től, de a Versailles palotának a fenntartása, ez az államköltségekben egyébként nagyon kis százalék, tehát nem ez vitte el a pénzt, hanem sokkal inkább ezek a kudarcos háborúk, az egyéb olyan dolgok, amelyek nem annyira pompához kötődnek, amely egyszerűen csak az államnak a finanszírozása. Tehát ez egy ilyen tévhit, hogy ott élték föl Franciaország vagyonát, nem ott élték föl, de ez volt a látványos. És ez volt, ami...
Ez az, ami szemet szúrt.
Szemet szúrt, és irritálta a tömegeket.
Csak igen, egy anekdota, de valószínűleg ezt is sokan hallották, hogy ugye Marie Antoinette olyan elképesztő pénzköltéseket hajtott végre, hogy egy elkészített ruhát, ami azért ugye drága kövekkel mindennel kirakott volt, csak egyszer vett fel, úgyhogy őt ugye Madame Deficitnek hívta a nép.
Igen, de ezeknek a ruháknak is megvolt a sorsa, mert ezeket elajándékozták abban az időben. Ez még nagyon bevett szokás volt, hogy az ilyen különleges öltözékeket, azokat azért nem hagyták, hogy a molyok egyék meg, hanem az még másnak jó szolgálatot tesznek. Tehát akár például ugye itt Egerben is büszkélkedhetünk azzal, hogy a turisztikai látogató központban ki van állítva egy gyönyörű palást, ami minden valószínűség szerint Mária Teréziának a koronázási öltözetéből készült. Tehát egy női ruhából, szoknyából így lesz püspöki palást. Mert hogy ez egy olyan értékes kelme, meg olyan értékes hímzések, hogy ezt nem lehet csak úgy eldobni, újra hasznosították.
Azzal kezdtük az adást, Péter atya azt mondta, hogy ugye óriási hatással volt, sőt ugye negatív hatással, mert hogy azon túl, hogy a forradalom ugye áldozattal jár, anyagi és ember áldozatokkal, a hozott intézkedések, ugye a nemzetgyűlésre gondolok, stb., ezek már mind az egyház korlátozó intézkedéseket hoztak.
Igen, bár még össze sem hívtuk a nemzetgyűlés, sőt először nem is nemzetgyűlés, nem is nemzetgyűlés, hanem először rendi gyűlést kell összehívni, amire hát az úgy vették rá 16. Lajost, még az ő személyéről is azért néhány szót mondjunk, jó? Tehát ő is már 15. Lajosnak az unokája, ugye ezek a Lajosok olyan sokáig uralkodtak, 14. és 15. Lajos, hogy a gyermekük át sem tudta venni a trónt, hanem már az unokája követi őket a trónon. 16. Lajos a jámborabb fajta burbonok közé tartozott, akiről leírják a korabeli főjegyzések, hogy ilyen álmatag, savóvérű, nyugodt, akit nem nagyon érdekelnek sem az államügyek, sem a családalapítás, tehát Marie Antoinette-tel is a kapcsolata, most megint csak egy pletykáról emlékezzünk meg, hogy hát nem nagyon, ugye mindenki várt, hogy na, hát utód, hát nem jött utód. Második József, ami kalapos királyunk, látogatta meg a királyt.
A sógorát, igen.
Igen, a sógorát, és akkor utána aztán már született gyermek, rá kellett beszélni, hogy legalább ezt komolyan vegye. Egyébként vadászni azt nagyon szeretett, tehát szarvasra vadászni, ez egy ilyen jó bourbon sportnak számított abban az időben, illetve lakatos munkát végzett, tehát nagyon szeretett különféle zárakat eszkábálni, reszelgetni, külön kis műhelyet rendeztek be neki, de hát ezt is önállítólag ilyen középszerű szinten végezte, illetve hát a Versailles palota padlásáról távcsővel figyelt, hogy ki mit csinál, meg macskákat nézegette, tehát ezekkel volt elfoglalva, az államügyek nem annyira érdekelték ezzel, azt szerettük volna mondani. Egyébként jó szándékú volt, meg erkölcsös volt, tehát hogy nagyon rosszat nem lehetett róla mondani, de nagyon jót se. Nagyon egy közepes képességekkel megáldott valaki,
aki az uralkodásod teljesen alkalmatlan volt.
Igen, de hát most, ha egy békésebb korszakban születik, akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy jó, hát ettől eddig uralkodott, különösebb dolog nem történt az uralkodás alatt. Tehát lehetett volna, de nem ez volt, mert hogy Franciaország annyira katasztrofális helyzetben volt gazdaságilag, hogy valamit tenni kellett. Összehívja a nemeseknek a gyűlését. Abból a célból, hát erre is rábeszélik persze, hogy újabb adókat szavaztasson meg, amivel az államháztartásnak a deficitjét tudják finanszírozni. Igen ám, de az arisztokrácia nem volt hajlandó ezeket megszavazni, mondván, hogy újabb adókat ő, nekik nincs hozzá kompetenciájuk, hogy ezt megtegyék, ahhoz össze kellene hívni a rendi gyűlést, tehát a három rendnek a gyűlését, amely azonban már több mint 170 év óta nem volt összehívva. Miért? Hát mert közben lévő uralkodók, 14. Lajos, 15. Lajos abszolút módon kormányoztak, tehát az állam én vagyok, nekik nem volt szükségük arra, hogy a rendekkel jóvá hagyassanak bizonyos rendelkezéseket. 1789. május 5-ére Versailles-ba hívják össze a rendi gyűlést. Előtte természetesen nagy korteskedés zajlik az egész országba, hiszen ugye ez 1200 embernek a tanácskozását jelenti. Ugye a három rend különféle módon osztik meg, az első és a második rend 300-300 képviselőt küld, tehát a nemesség, illetve a papság, és ugye ez azt jelenti, hogy nem csak a felső papság, meg nem csak a legmagasabb arisztokrácia, hanem köznemesek is és alsó papság is jelen van ebben a 300-300 főben, illetve a harmadik rend az pedig önmagában 600 főt küld. De a rendi gyűléseken a szavazás az mindig rendenként történt. Tehát a korábbi évszázadokban, még ugye az 1600-as évek előtti időkben a rendi gyűlés úgy szavazott, hogy az adott témában a rend maga megtartotta saját tanácskozását, és utána a nyilvános szavazáson minden rend egy szavazatot adott, ami azt jelentette, hogy az első és a második rend rendszerint leszavazta a harmadik rendet. Mert hogy ugye nekik csak hiába voltak 600-an, de csak egy szavazatuk volt. A másik két rend szintén 600 fő, de nekik két szavazatuk volt. Tehát most is így indult a dolog. Azonban a korteskedés közben már elindul a hangulatkeltés. Tehát, hogy itt valami változást kellene hozni, és ebben pontosan egy egyházi személynek van nagyon fontos szerepe, ki nem más, mint Sieyès Abbé, aki kiadott egy kiáltványt, egy röpiratot, amelynek a bevezető gondolata meghatározza az egész kiáltványnak, röpiratnak a tartalmát. Három dolog van benne. Az első, egy kérdés. Mi a harmadik rend? Válasz, minden. A második kérdés, mi volt eddigi kormányzatban a harmadik rend? Semmi. És a harmadik, mit akar a harmadik rend? Lenni valamivé. Óriási népszerűsége van ennek a röpiratnak. Mutatja, hogy a harmadik rend valami többet akar. Tehát összegyűlik a rendi gyűlés, azonban hamarosan látszik, hogy ez így rendi gyűlésként nem fog tudni működni. A harmadik rend keresztül viszi azt, hogy a rendi gyűlés átalakuljon nemzetgyűlésé, tehát egész Franciaországot képviseli, illetve bevezessék a személyenkénti szavazást. És akkor itt már ugye hirtelen megváltozik minden. Mert hogyha személyenkénti szavazás van, akkor nyilván a harmadik rend javarésze az úgy is ugye az ő érdekeiket képviseli, tehát már van 600 szavazat. Viszont az előbb említettem, hogy az egyháziaknál, akik szintén 300-an vannak, az alsó papság képviselői, azok igenis érdekeltek a társadalmi változásokban, tehát azok már nem a korábbi szisztéma szerint az első két renddel szavaznak, hanem azok át fognak szavazni a harmadik rend képviselői mellé, és akkor az azt jelenti, hogy már a többség az a változások mellé teszi le a voksát. És ez be is következik, tehát így megszavazzák azt, hogy innentől kezdve akkor nemzetgyűlésként fognak működni, sőt, átalakult alkotmányozó nemzetgyűlésé. Ez azért fontos, mert hogyha alkotmányról van szó, az alkotmány határozza meg egy-egy országnak az alaptársadalmi berendezkedését. Tehát ez még nem a törvényeknek a meghozatala, hanem az, hogy most mi van, királyság van, vagy köztársaság van, vagy milyen államforma. Uh-huh. Tehát éppen ezért az, hogy ez már alkotmányozó nemzetgyűlésé alakult, mutatja, hogy itt már eleve ez a fajta társadalmi rend, ami az utóbbi durván 150 évben volt, vagyis az abszolút monarchia, az kerül veszélybe. Egyesek számára veszélybe, mások számára pedig üdvös módon ez a rend meg fog változni. És ennek lesz a következménye, hogy olyan intézkedéseket kezdenek el hozni, amely egyre inkább forradalmi jelleget ölt. Közben ugye Párizs, amelynek döntő szerepe van a francia történelemben, ugye korábban is többször emlegettük a párizsi parlamentnek a jelentőségét, ugye Párizsban is kitör a forradalom. Tehát ugye a Bastille-nak az elfoglalása, ami hát nem egészen úgy történt, mint hogy azt általában szokták mutatni, tehát nem volt komoly ostrom, a felkelők nem is rendelkeztek olyan eszközökkel, amivel ezt a hírhedt erődöt el tudták volna foglalni, de a Bastille parancsnoka gyakorlatilag átadta nekik a Bastille-t. Ez egy emblematikus építménye volt Párizsnak, hiszen ez volt az az épület, amely megtestesítette látványában az abszolút monarchiát. Ugye ez volt az a hely, ahová a társadalomnak az ellenségeit, mondhatjuk így, hogy a politikai foglyokat zárták. Bár ebben az időben ilyenek nem voltak, néhány köztörvényes bűnöző volt csak a Bastille-ban, de akkor is az emberek szemében ez egy olyan épület volt, amely megtestesítette azt, amit a francia abszolutisztikus monarchia jelentett. Ezért volt fontos az, hogy elfoglalták, és nem csak elfoglalták, hanem le is rombolták a Bastille-t. Most ez sem ment van egyszerűen, ez egy nagyon komoly erődítmény volt azért, úgyhogy nem úgy volt, hogy elfoglaltuk és akkor széthortuk, hanem hetekig tartó, kemény, kubikus munkával szedték szét a Bastille-nak az épületét. Közben a párizsi nők külön menetet szerveztek Versailles-ba, hogy azt is a változásokat előmozdítsák. Úgyhogy látszik az, hogy egy olyan forradalmi hangulat alakul ki, amely most már óhatatlanul változásokat fog hozni. Egyelőre a királyság az marad, de hogy ez már nem lesz abszolutisztikus monarchia, az már látszik. Tehát minimum az angliai minta, tehát a parlamentáris monarchia felé el fog mozdulni, aztán kiderült, hogy nem, még ott sem állnak meg, hanem majd még tovább fog menni ez a változás. Tehát az egyháziak, ahogy láttuk, benne vannak a változásokban, CSAB, aztán utána kiderül, hogy itt az alkotmányozó nemzetgyűlésnek is az egyik legfőbb hangadója az nem más, mint Talleyrand, az otthoni püspök, aki nem csak hogy nyitott a változásokra, hanem mondjuk azt, hogy a változásoknak az egyik előmozdítója lesz, tehát olyan határozattervezeteket nyújt be, amely nagyfokú társadalmi, és a társadalmon belül az egyháznak is nagyfokú megváltoztatását mozdítja elő. Mire is kell itt gondolni? Az, hogy már augusztusban eltörlik a feudális előjogokat. Tehát augusztus 4-én minden feudális előjog megszűnik. Ez érinti az egyházat? Persze. Többek között például a tizednek a kérdését. Ezzel az egyház elesik az egyik nagyon fontos bevételi forrásától. Folytatódik azzal, hogy pontosan Talleyrandnak a javaslatára az egyház önként lemond az egyházi vagyonról. Tehát magyarul az egyház fölajánlja azt, hogy az általuk birtokolt vagyont átadja, itt most a földekről van szó elsősorban, tehát ingatlanokról, átadja az államnak, és utána az állam pedig ennek fejében biztosítja az egyháznak a működését. Tehát tulajdonképpen egy picit olyasmi, amit láthattunk második Józsefnél, csak ugye az ő maga rendelte el, hogy a szerzetes rendeknek a vagyonát elveszi, és abból biztosította az egyháznak az egyéb dolgainak a finanszírozását. Csak itt az egyház maga teszi meg ezt a lépést. Mondhatjuk azt, hogy az egyház mint egy előre menekül, mert látszódik, hogy egyre erőteljesebb az egyház ellenes hangulat. Annyira, hogy 90-ben elérkezik odáig, hogy hiába az egyháznak ez a nagy lelkű gesztusa, beszüntetik azokat a szerzetes rendeket, és most megint csak ugye második Józsefnek a hatását láthatjuk, akár, hogy beszüntetik azokat a szerzetes rendeket, amelyek úgymond a társadalom számára nem végeznek hasznos tevékenységet, vagyis a betegápoló és a tanító rendek kivételével a többi szerzetes rendet megszüntetik, a szerzetesek azok átmehetnek más szerzetbe, vagy lehetnek belőlük egyházmegyei szolgálatban lévő papok.
Itt ugye már a korábbi adásban beszéltünk, hogy a jezsuita rend feloszlatása az megtörtént ugye Franciaországban is, és akkor még melyek voltak azok a rendek név szerint, amelyeket feloszlattak?
Hát gyakorlatilag az összes monasztikus rendet. Mondom, a tanító és a betegápoló rendek kivételével a többit mindet beszüntették. Uh-huh. Tehát amíg a korábban ilyen nagy tradícióval rendelkező rendek, mint a például a bencések, a ciszterciek, vagy a középkori rendek, amelyek nem ilyen tevékenységgel foglalkoztak, azokat is beszüntetik. Gondoljunk bele, hogy ugye a szerzetesség történetének az egyik ilyen emblematikus kolostor, a Cluny kolostor, amelyhez az egész Cluny reform és a középkornak egy nagy reformja fűződik, az egyháznak a megújulása, amely aztán folytatódik ugye a 7. Gergely féle reformokban, a Cluny kolostort is bezárják, de nem csak bezárják, le is rombolják. Úgyhogy pedig a Cluny kolostor az, hát ez egy óriási komplexum volt, és alig maradt belőle valami. Egyszerűen azt is úgy tekintették, mint a sötét középkornak az emblémáját, és ezért elpusztítják.
Uh-huh. És akkor azok a rendek, amelyeket feloszlattak, milyen sorsra jutottak? Ugyanaz, mint mondjuk korábban, tehát A, vagy elhagyták az országot, B, átmentek más rendbe, a szolgáló vagy a tanító rendbe.
Igen, vagy pedig egyházmegyés papi szolgálatot uh-huh. vállaltak, illetve hát akik már idősek voltak, itt is az jelenik meg, hogy számukra az állam nyugdíjat biztosított. Tehát mert ahogy mondtam, az egyháznak a fölajánlása, tehát a vagyon fölajánlása az azzal járt, hogy innentől kezdve az állam az, aki fizeti a papoknak a tevékenységét. Tehát mondhatjuk így, hogy állami fizetett alkalmazottakká váltak a papok, és természetesen az elaggott papokról, tehát az idősekről is az állam gondoskodik.
Most akkor 1790-ben járunk.
Igen.
Tehát így megnyírbált vagyon, és ugye szerzetes rendek mellett egyáltalán, és ne felejtsük el a forradalmi hangulatot, amely ugye folyamatos, tehát egy ilyen puskaporos hordó az ország, hogyan működik az egyház, tehát mondjuk ilyen alaptevékenység, hogy az emberek misére járnak, stb. Stb. Ez...
Most még ezzel nincs probléma. Uh-huh. Tehát, mert hogy az egyház maga hozzájárult ehhez, mondjuk a szerzetes rendek feloszlatása nyilván ahhoz nem járult hozzá, de hát ez van, el kell fogadni. A híveknek az ellátása, a pasztorális ellátása 1790-ben még nem okoz problémát. Ugye, közben persze egyéb dolgok is zajlanak, ami nem az kimondottan csak az egyházat érinti, tehát az, hogy megjelenik az emberi és polgári jogok nyilatkozata, amely mondhatjuk azt, hogy mind a mai napig óriási hatással bír, hiszen ugye azzal kezdődik, hogy minden ember egyenlőnek születik, és akkor szépen pontokba hozza azokat a szabadságjogokat, ami megillet minden embert. Mondhatjuk azt, hogy a jelenkori európai demokráciáknak az alapokmánya. Viszont ebből következik, hogy 1790 nyarán elfogadnak az alkotmányozó gyűlésben egy másik dokumentumot, ez pedig nem más, mint a papság polgári alkotmánya. A papság polgári alkotmánya, amelyre a papságnak föl kellene esküdni. Igen ám, csak hogy itt már komoly problémák vannak, mert hogy ez már érinti az egyháznak a struktúráját és a tevékenységét. Tehát egyrészt, hogy lecsökkentik a püspökségeknek a számát. De korábban több mint 130 püspökség volt Franciaországban, azt mondják, 83 megye van, akkor a egyházmegyék száma is ebben limitálódik. Ez az egyik, tehát egy csomó püspököt lapátra tesznek, rájuk nincsen szükség. Másrészt pedig, hogy ezzel a polgári alkotmánnyal befolyásolják erőteljesen az egyház működését úgy is, hogy kinevezheti ki a püspököket. Ugye a püspök kinevezés, ez hát korábban is nagy viták voltak, hogy most a pápát illeti meg, vagy a királyt illeti meg. Tudjuk, hogy újabb és újabb kompromisszumos megoldások születtek. Már ugye 1516-os bolonyai konkordátumtól kezdve, ugye a gallikán cikkelyek kapcsán is. Itt most azonban egyértelművé teszik, hogy a püspökök kinevezése az nem a pápasághoz tartozik, hanem az tulajdonképpen egy civil testület dönti el. Tehát tulajdonképpen a megyének, tehát a polgári megyének a civil testülete az, aki eldönti, hogy a papok közül ki legyen a püspök. És nem a pápától kell megerősítést kérni, hanem az illetékes érsektől. És ugyanezt történik alsó szinten is, tehát hogy ki legyen egy-egy területen a plébános, azt is mondjuk így, hogy a civil közigazgatás dönti el. Tehát mint hogyha azt mondanánk, hogy itt Egerben, a városházán döntenék el az ottani képviselők, hogy ki legyen a bazilikai plébános, meg ki legyen a lajosvárosi plébános, vagy épp a servita plébános. Ők döntik el, és akkor a megyeházán eldöntött, vagy megválasztott püspök, az pedig kinevezi ezeket a plébánosokat.
Ezeknek amúgy az egyháztól újabb hatalom elvétel volt a lényege?
Tulajdonképpen ez egy demokratizálódás volt, ha úgy veszik, uh-huh. Ugyanakkor pedig egy erős protestáns hatás. Uh-huh. Tehát ugye a református egyházban az, hogy a helyi közösség választja meg a pásztorait, ez teljesen bevett gyakorlat. Csak ugye a katolikus egyházban ez nem így működik, hanem itt a püspök disponálja, uh-huh. helyezi a papokat, vagy nevezi ki a megfelelő, tehát a szerinte megfelelő helyekre. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy az egyháznak a hierarchikus fölépítése, tehát hogy pápa, püspök, és akkor tehát több kisebb, ugye főesperes, esperes, plébános, stb. Egyszerűen ezt, ami korábban az egyház kezében volt, ez a kinevezési láncolat, meg engedelmességi láncolat, itt oldalról becsap hirtelen, mondjuk így a civil szféra. Uh-huh. Tehát ami, hogy mondjam, az egyházban igazából sosem volt, meg ilyen extrém esetektől eltekintve, mint Franciaország, mind a mai napig nincs. Tehát az egyház ez nem így működik, hogy az egyház egy hierarchikus fölépítésű szervezet, itt pedig megpróbálják ugye egyrészt demokratizálni, másrészt pedig a klérus kezéből a laikusok kezébe átadni az egyházi funkciók kiosztásának a jogát. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma, mert hogy itt jön az, hogy igen ám, de most akkor erre esküt kell tenni. Na de hát ez már az egyháznak az alkotmányától annyira távol áll, hogy amikor ugye Talleyrand beterjeszti ezt ott az alkotmányozó nemzetgyűlésen, és felszólítja a paptársait, hogy akkor tegyék le ezt az esküt, az az egészben az érdekes, hogy az ottani jelenlévő, akik jelen vannak az alkotmányozó nemzetgyűlésen, ezeknek a nagy része sem hajlandó letenni az esküt. Tehát ott, ugye Talleyrand igen, de Talleyrand majd látni fogjuk, ő a nagy túlélő, tehát ő mindent végigcsinál, de az ottani papság is úgy érzi, hogy ez már sok. Ugye beterjesztik ezt a papság polgári alkotmányát a királyhoz jóváhagyásra. Most kicsit előre szaladtam ezzel, hogy megtagadták az esküt, de tehát beterjesztették a királyhoz. A király is érzi, hogy az egyház számára ez valami iszonyatos, drasztikus változás. Mit lehetne itt tenni? Föld átküldi 6. Pius pápához, hogy a pápa döntsön a kérdésben, hogy a francia papság leteheti erre az esküt, vagy nem teheti le az esküt. 6. Pius, aki egyébként megint egy jámbor pápa volt.
Csodálkoznék azon, ha megengedte volna.
De ugyanakkor meg egy kicsit ilyen döntési képtelenség. Most mit csináljon ebben a helyzetben? Hát ugye erre még nem volt példa, és megint az van, ugyanaz, mint a királynál, hogyha nem egy ilyen drasztikus időben élt volna, amikor kiélezett helyzetekben kell döntést hozni, akkor egy szép nyugodt pápasága lett volna, így azonban nem. Uh-huh. Tehát mit válaszoljon erre? Ugye két lehetőség van, felszólítja francia papságot, hogy tegye le az esküt, na igen, de akkor lemond a francia egyházról, akkor kicsúszik a pápaság kezéből, vagy az egyházi hierarchikus rendből kicsúszik a francia egyház. Tehát az, amit a gallikanizmus előkészített, az most megvalósul, amiért a korábbi pápák küzdöttek, még egyáltalán ez ellentmond az egyház alkotmányának. Vagy pedig akkor azt mondja, hogy tagadják meg, igen ám, de ebben a forradalmi hangulatban ez milyen következményekkel jár az egyházra nézve, amikor már feloszlatták a szerzetes rendeket, akkor még az is lehet, hogy a papságot is be fogják tiltani.
De az, hogy mit válaszolt 6. Pius pápa, most játszunk egy olyat, mint egy jó izgalmas sorozatnál, az majd a következő adásban derül ki. Mert hogy lejárt az idő, de innen folytatjuk a beszélgetést.
A mai adásban a francia forradalomról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.